igyekszem levetíteni, hogy megengedik. Mert ez a krokodil gyakorlatilag nagyon szépen ábrázolja, szerintem egy gyönyörű metaforája, hogy mit csinál az életünkben, vagy a mindennapjainkban a szorongás. Folyamatosan ott van, sarkunkban, folyamatosan megpróbálja megakadályozni azt, hogy bizonyos dolgokban hatékonyak legyünk, bizonyos helyzetekbe beleálljunk. Nem lehet elveszíteni, nem lehet elhagyni, lehet mindennel megdobálni, hogy alapvetően, ami a leghatékonyabb stratégia, és erről szeretnék így ma beszélni egy kicsit továbbiakban, az, hogy valahogy összebarátkozunk vele, vagy megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet háziasítani, vagy megszelídíteni. Jó estét kívánok! Hát is ugrom azt. Múltkor is beszéltem egy picit arról, de most is azért egy diát szenteltem neki, hogy milyen okai lehetnek az életünkben a szorongásnak, hogy mitől lesz valakinek ilyen krokodilja. Ugye itt a rossz hír az, hogy ennek van egy erős genetikai megalapozottsága. Tehát, hogy azt szokták mondani, hogy nincs ember, aki ne szorongana, illetve vannak emberek, akik nem szoronganak. Jó estét! Jó estét! Nem tudom, hogy mi a gondolatunk, hogy kik azok, akik egyáltalán nem szoronganak. Van-e erre valami elképzelés az önök fejében? Hogy hívjuk azokat az embereket, akik egyáltalán nem szoronganak? Mázlisták, de hogy azon kívül... Így van. Gyakorlatilag a pszichopatákra szoktuk azt mondani, hogy három nagy terület, vagy sajátosság az, ami mentén elkülöníthetők az átlag emberektől. Egyrészt, hogy nem tanulnak a hibáikból, nem szeretnek, igazi szeretetre kötődésre nem képesek, és nem szoronganak. Milyen jó nekik gondolnak, annyira nem egyébként. És különösen nem jó a környezetüknek, de jó hír, hogyha szorongunk, akkor nem vagyunk pszichopaták, tehát innentől szinte lehet örülni ennek a krokodilnak. És igen, van egy erős genetikai háttere, ez az extroverzió, introverzió, dimenzió, ez egy olyan fogalom, ami úgy egészen beúszott a mindennapokba, tehát szoktuk mondani, hogy hát én inkább olyan szorongó, introvertált, zárkózott személyiség vagyok, de mondjuk a párom olyan extrovertáltabb, könnyen boldogul, könnyen beilleszkedik, könnyen teremt kapcsolatokat. Gyakorlatilag ennek vannak most már jól ismert, jól definiálható idegrendszeri neurotranszmitterek szintjén tetten érhető biológiai alapja. És gyakorlatilag amire le lehet ezt fordítani, ezt az egész dimenziót, hogy extroverzió, introverzió, ez az, hogy valaki mennyire érzékeny a büntetésre vagy a jutalomra. Az introvertáltak, ugye gondolkodók, csendesebb, magába forduló, zárkózottabb, szorongó típusú emberek sokkal érzékenyebbek a büntetésre. Tehát inkább elkerülök bizonyos helyzeteket. Nem érdekel, hogy mekkora jó kisülhet belőle, de jobban tartok attól, hogy mekkora hátrányom származhat, vagy milyen kellemetlenségek érhetnek. Sokkal inkább szenzitívek a büntetés tényezőkre. Még az extrovertáltak, hát lehet, hogy kellemetlenség ér esetleg, valami büntetés ér engem. De a jutalom az sokkal vonzóbb, és beleállok a helyzetekre, és nyitottabb vagyok a külvilág felé. Sokat kísérleteztek pszichológusok, biológusok is, rákcsárókkal, patkányokkal, egerekkel, és gyakorlatilag azt tapasztalták, hogy ha kereszteztek extrovertált patkányokkal, illetve introvertáltakkal, akkor ez halmozódást mutatott. Tehát a visszahúzódó, szorongó kis rákcsálóknak a leszármazottai még visszahúzódóbbak és szorongóbbak lettek, még a nyitott és bátor és a jutalomra érzékeny egérkék unokái, azok még virgoncabbak és bátrabbak és nyitottak lettek. Tehát, hogy van ennek egy öröklékenysége, vagy viszonylag nagy öröklékenysége. Ugyanakkor és itt ugye nehéz ez bármiről beszélnünk, szétválasztani, hogy mennyire beszélünk genetikai, öröklött hajlamról, és mennyire tanult tényezőkről. Azért ennek van egy viselkedéses, elleshető mintázata. Tehát, hogyha én azt látom, hogy a környezetemben inkább introvertált, csendes, szorongó emberek vannak, bármennyire is vagyok egyébként egy nyitottabb típus, el tudom tanulni akár gyerekként családban felnövekedni, azokat a megoldási módokat, például akár az elkerülő viselkedés. Minél inkább szorongó, introvertált típus vagyok, annál inkább igaz ez természetesen. És odaírtam kérdőjellel ezt az áttolt szorongást, vagy nagyon sokszor az a benyomásom például a gyerekekkel dolgozva, én a gyermekpszichiátrián dolgozom, gyakorlatilag 0-tól 18 éves korig gyerekekkel, serdülőkkel, fiatal felnőttekkel, néha mindenféle problémákkal fordulnak hozzánk, súlyosabbakkal és kevésbé súlyosokkal, hogy nem mindig tudom, vagy nagyon sokszor nem tudjuk igazán tetten érni, hogy mitől szorong ennyire egy gyerek, ő sem tudja ezt nyilván megfogalmazni az esetek többségében, de hogy megtaláljuk azt, hogy ennek van valamilyen családban azonosítható gócpontja. Tehát, hogy a családban valaki valamitől elkezd nagyon szorongani, és mi többiek nem tudjuk, hogy miért szorongunk, de egyszerűen ez így valahogy eluralja ezt a rendszert, ezt a családnak nevezett rendszert. Nyilván, hogyha tudjuk, hogy ez honnan ered, akkor ezzel már lehet dolgozni, és akkor megkönnyebbül az összes többi szereplő is a családon belül. A szorongás okai a legtriviálisabb, és nyilván itt kezdünk el alapvetően, akár a mindennapokban szülőként, tanárként, akár szakemberként intervenciókat fontolgatni, hogy mik azok az aktuális stresszorok, amitől én ennyire szorongok. Tehát mik azok a terhelések, amitől én nekem a közérzetem az folyamatosan meghatározott ezáltal a krokodil által. Meghaladja ezt a szintet, amit mondjuk én az aktuális eszközeimmel meg tudok küzdeni. És akkor ennek a másik oldala, hogy oké, de hogy elégséges az én eszköztáram. Tehát, hogy mondjuk a terhelés az tényleg extrém nagy, amivel szembenézek. Vagy mondjuk az én, úgy szoktuk mondani, coping eszköztáram, tehát amikkel az én stresszorok, tehát amikkel én a stresszorokkal meg tudok küzdeni, az elégséges-e, vagy valamiképpen tágítható. És hogyha mondjuk szakemberként gondolkodunk, pszichológusként gondolkodunk, akkor ezek azok a pontok, amik mentén elkezdhetünk valamit csinálni. Tehát, hogyha alulról fölfelé nézzük, akkor lehet ezt az eszköztárt szélesíteni. Erről fogok beszélni majd a továbbiakban egy kicsit többet. Lehet az aktuális stresszorokon kicsit ügyködni. Erről is fogok egy kicsit kevesebbet beszélni, de ezek nagyon sokszor sajnos adott dolgok, hogy éppen mivel kell szembenéznünk. Környezetből származó tanult minták, ez már egy nagyobb rendszer, tehát akár ezzel például a családterápia, a családterapeuták foglalkozhatnak. Hát az erős genetikai háttér az meg a krokodilunk, tehát ezt kaptuk, ezt hozzuk. Nyilván többi pontok mentén lehet egy kicsit háziasítgatni rajta. És akkor hoztam egy ilyen ábrát, ezt általában föl szoktam vetíteni ez a harmadik ponthoz, hogy aktuális stresszoroknak a mértéke. Tehát ez is olyan nehéz megfogalmazni, hogy látja az ember, hogy akár hogyha több gyereket nevel ugyanabban a családban, ugyanolyan feltételek mellett, ugyanolyan szeretetben, körülbelül ugyanolyan terhelés alatt, az egyik az jobban bírja, kevésbé szorong, ügyesebben megküzd vele, a másikat az folyamatosan segítgetni kell, támogatni kell, olyan elveszettebbnek tűnik ebben a rendszerben. Ez a skála, vagy a görbe, ugye ez a Gauss-görbe normál eloszlást mutatja, hogy annak megfelelő ívet ír le. Azt mutatja gyakorlatilag, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a stressz az önmagában rossz dolog, meg nem mondhatjuk azt, hogy a stressz az önmagában jó dolog. Különböző szintjei, különböző emberekre különféleképpen hatnak. És van egy ilyen optimális zóna ott középtáj, hogy azt lehet mondani, hogy az a fajta terhelés, ami rajtam van, a legjobbat hozza ki belőlem. Ugye, ha az alatt van, akkor lankad a figyelmem, unatkozom, nem vagyok különösebben motivált a jó teljesítményre, nem igazán halad előre az életem, hogyha egy hossz metszetében nézzük. Még a másik szinten, hogyha túl nagy ez a nyomás rajtam, akkor meg egészen egy heves pánikreakcióig, vagy egy aktuális szétesésig el lehet jutni, mert nincs eszköztárom arra, hogy én ezt uraljam. És akkor ezt lefordítva egy kicsit az extroverzió-introverziónak a dimenziójára, azt lehet mondani, hogy az extrovertált az, aki jobban el lehet menni, és még mindig unatkozik, és még mindig keresi egy kicsit az ingereket, meg a jutalmazó helyzeteket. Az introvertált, aki meg már sokkal hamarabb pánikba esik, és inkább a kisebb stresszel, kisebb ingerléssel járó, alacsonyabb zónákban érzi magát. Ugye ezt szoktuk úgy hívni komfortzóna. Gyakorlatilag, ami ott középen ilyen sárgával, narancssárgával jelöl. És akkor én már itt egy picit előre bocsátottam azt, hogy a krokodil az nem egy olyan nagyon rossz dolog. Tehát, hogy van egy olyan arca is, de hogy van egy ilyen szerethető, cukibb értelmezése is a dolognak. Ugye a szorongás nem véletlenül alakult ki. Tehát, hogy az, hogy mi erre képesek vagyunk, illetve a pszichopatákat leszámítva alapvetően egészséges ember képes erre a reakcióra, az egy tulajdonképpen egy hasznos történet, vagy hasznos dolog. Ugye bármikor olyan helyzetbe kerültek őseink, a mamut vadászat közben, amikor valami aktuális veszéllyel kellett szembenézni, akkor az fontos volt, hogy ott a ős vadásznak a szívfrekvenciája az fokozódjon, a vérnyomása emelkedjen, a légzés száma pulzusa emelkedjen, az izmai megfeszüljenek, a verejtékmilliói elkezdjenek veszedelmesen dolgozni, és akkor megszülessen az agyban a döntés, hogy most neki megyek ennek a mamutnak, tigrisnek, szomszédtörzsnek, vagy elfutok. Ugye ez a megküzdesz vagy elfutsz reakciónak hívjuk. Gyakorlatilag ez a felfokozott stressz állapot, vagy szorongás állapotnak a mintaképe. Tehát amikor mi egy szorongattatott, félelemteli helyzetben vagyunk, akkor ugyanezt éljük át. Más kérdés, hogy amikor elmúlik az a helyzet, akkor jó esetben a vadász az túlélte, megnyugszik, hazamegy, megvacsorázik, és nem marad benne ebben a túlpörgetett testi reakcióban. A rosszabb helyzet az, hogy a mai élő ember, a modern kor embere, az már nagyon, hogy is mondjam, idői távlatokban gondolkodik. Tehát, hogy amíg mondjuk az ős vadásznak, ős embernek feltehetően, így itt ennek vége is volt a történetnek, megfogtuk a maramutat, hazavettük, megettük, nem gondolkodtunk ezen túl sokat. Manapság ugye hazamegyünk, megfogtuk a magunk mamutját, elkezdünk azon gondolkodni, na de holnap hogy lesz a mamuttal, melyik szomszédtörzs fog ránk törni megint, és a többi, és a többi. Kinek mik a kedvenc szorongásai, azt gondolom, hogy mindenkinek vannak, amit már tudunk elővételezni, tudunk idős perspektívában gondolkodni, és gyakorlatilag akinek nagy tehetsége van erre a krokodil történetre, folyamatosan benne tudja magát tartani egy ilyen felfokozott, szorongatott állapotban. És akkor ja igen, itt látszik a hölgy, amikor menne a kis kávéjával flörtölni a gangra, és akkor a krokodil az így nyaka köré tekeredik, folytogatja, meg mindenhol ágázolja, amelyre csak ő közlekedik. Pár szót beszélnék arról, nem mennék bele részletesen, hogy oké, jó az a krokodil, lehet szelidítgetni rajta, mik azok a helyzetek, amikor már be kell látni, hogy a otthoni fabrikálás, meg szelídítgetés, meg a mondjuk szülői eszköztárunk nem elégségesek ehhez, és esetleg szakemberhez kell fordulni. Tehát így diagnózisokról nem beszélnék, mert megtettem azt már tavaly, és most ez nem annak a terepe, nyilván ha van igényre, akkor lát róla szó, de én kulcs szavakat hoztam inkább. Tehát vannak olyan emberek, felnőttek gyerekek egyaránt, akik mondjuk szorongóbb típusúak, introvertáltabbak, kicsit zárkózottabbak, de szuper jól elboldogulnak ezzel az életben. Megvan a maguk kis baráti köre, lehet, hogy nem olyan kiterjedt, mint a pattársé, vagy a szomszédgyereké, jól funkcionálnak a mindennapokban, látszik, hogy szorong, látszik, hogy a teljesítményhelyzetek kicsit megviselik, de tud hozni egy stabil jó teljesítményt, nem rossz a kedve tőle, nem ragad benne, azért otthon föl tud ebből szabadulni. Azt mondjuk, hogy az ő életminőségét, az ő funkcionálásának a szintjét nem befolyásolja jelentősen az, hogy ő szorong. Sőt, azt szoktam látni, hogy olyan rutinra tesznek szert a gyerekek ebben, hogy föl se tűnik neki. Kérdezem arra, hogy mitől szoktál mondjuk szorongani, mitől szoktál félni, és én ilyet nem szoktam. És mondom, most így jól érzed magad? Hát, igen, teljesen. Nagyon aranyosak, és nincsen egyébként rálátásuk, mert ők gyakorlatilag így élik az életüket. De ezzel el tudnak működni. Nyilván megint csak azt mondom, hogy szülőként, pláne, hogyha valaki egy olyan nyitottabb, extrovertáltabb, kevésbé szorongó típus, nehéz ezt nézni. És nem mondom azt, hogy nem lehet ezen fabrikálni, vagy ezen javítani, de vannak gyerekek, akik ezzel nagyon jól el tudnak funkcionálni. Mindig egy kicsit szorongóbb típusok lesznek valószínűleg, de nagyon jól keretek között megfelelő kis eszköztárral rendelkeznek, hogy a maguk krokodilját azt elterelgessék a mindennapokban. És ugye a harmadik, még felírtam, a szenvedésnyomás, tehát hogy magát a gyereket ez mennyire zavarja. Sokszor látom, hogy a szülőt az már rettenetesen, de a gyerek az, hogy köszöni szépen, jól van, és hogy ő nem érzékeli, hogy ez rossz, vagy más, vagy baj lenne. És azt gondolom, hogy eddig jó, ami az a megélése valakinek, hogy én oké vagyok így ezekkel a kis tarkamacskáimmal, bugaraimmal, krokodiljaimmal, de köszönöm, én ettől nem szenvedek. És akkor, ja, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan háziasítsuk ezt, ami nekünk van, de első lépés azt gondolom, hogy ismerjük föl, és ez olyan könnyűnek tűnik, tehát hogy nagy brémet fölütjük, megkeressük a krokodilt, tehát hogy nem, az előbb is mondtam, hogy gyerekeknek például nagyon sokszor semmiféle belátásuk vagy megélésük nincs azzal kapcsolatban, ami állapotban ők vannak, az a szorongás. És amikor mondjuk mi bármilyen keretek között, legyen az egy pszichiátriai ambulancia, legyen ez egy önismereti szorongásoldó csoport, szociális készségfejlesztő csoport, arról kezdünk el beszélni, hogy szorongás, vagy mi az, vagy hogy lehet vele együtt élni, hogy lehet rajta oldani, hogyan lehet segíteni, akkor a legelső az, hogy egészen didaktikus módon le kell bontani, és föl kell építeni azt, hogy mi történik velem, amikor én szorongok. Szoktam egyáltalán? Honnan tudom én azt fölismerni? Ezt egyébként nem tudom, hogy mindenki gondolkozzon el magán. Valószínűleg így élünk. Nagyon ritkán vannak olyan helyzetek, különös esetben családon belül előfordul, de minden napjainkban, munkahelyen, A-ból B-be menve, ezt, azt, amazt elintézve, nem annyira szokták megkérdezni, hogy te most hogy érzed magad, vagy mit érzel. És azt láttam, hogy független attól, hogy gyerekekkel, felnőttekkel dolgozom, erre a kérdésre válaszolni borzasztóan nehéz. Megkérdezem valakit, hogy most ön hogy érzi magát, és akkor elkezd nekem válaszolni, nagyon intelligensen, nagyon részletesen, és akár tudunk beszélgetni negyed órákat is, és igazából nem kapok arra választ, hogy mi az az érzés, ami a másik térben van. Kapok olyan válaszokat, hogy én most azt gondolom, vagy úgy emlékszem, vagy azt vélem, vagy kicsit bizonytalan vagyok benne. Tehát ilyen nagyon kognitív, nagyon átgondolt, nagyon racionális válaszokat, amik semmiféle kapcsolatban nincsenek a bennem lévő, vagy az adott emberben lévő érzésekkel. Tehát ki gondolkodjon el rajta, hogy ez szerintem felnőttként is borzasztó nehéz így mélyen magunkban nézni, és azt mondani, hogy én most dühös vagyok. Vagy én most félek. Vagy én most borzasztó irigy vagyok. Jönnek mindenféle mondatok, meg ilyen nagyon kognitív, nagyon átdolgozott dolgok, hogy ezt csinálta, meg azt csinálta a kollégám, és egyébként ez így már disznóság, ne is haragudjon senki meg ezért. De hogy a mélyen az van, hogy én most nagyon félek ennek a következményeitől, nagyon dühös vagyok az illetőre, ami ezt tette, sokszor ez nagyon nehéz kimondani. És a gyereknek még sokkal nehezebb, pláne a szorongás, ez egy olyan kicsit elkent fogalom megint csak, amit annyit használunk a mindennapokban, de nehéz lehorgonyozni. Úgyhogy úgy szoktuk kezdeni, és ez megint, tehát olyan apró trükköket, technikákat hoztam így a következő diákon, amit gyakorlatilag bármilyen keretek között dolgozunk, szorongás témában egy gyerekkel elő szoktak kerülni. De olyan dolgok, amik egyébként ilyen faék egyszerűségűek, és bármikor otthon is megpróbálhatók, elővehetőek. Nem csak a szorongásra igaz, a másik nagy problémakör, amivel nagyon gyakran dolgozunk, az a különböző magatartászavarok, indulatkitörések, dühkitörések, tehát a harag, az indulat ugyanígy kezdődik, hogy én felismerjem azt, hogy dühös vagyok, és ne onnan ismerjem fel, hogy már bevertem a pattársamnak az órát. Ugye, ja, dühös voltam, igen. Tehát, hogy kicsit hamarabb ismerjem fel, hogy bennem indul valami. Ilyen kis ábrákat szoktunk csinálni, most ilyet sikerült legugliznom, de általában ilyen ennél kevésbé anatómiai kis fehér körvonalakon szoktunk azzal matatni egészen hosszan, hogy na jó, de amikor ilyen meg olyan meg amolyan helyzet van, ami számodra nehéz, mi történik ott? Érzel-e bárhol ebben valami? Hol lehetne azt megtalálni? Hol jelöljük be? Milyen színe lenne mondjuk? Egyik ilyen kulcselményem ezzel kapcsolatban, amikor egy 11 éves, nagyon-nagyon intelligens kisfiú jött, de az a kis sündisznó, aki állandóan fúj, állandóan merednek a tüskéi, mindig vitatkozik, mindig ellenkezik, és nem lehetett vele konfrontálni, hogy tehát most miért vagy dühös, vagy most mi történt, nem vagyok dühös, miért lennék dühös. És folyamatosan a feszültség az így blötyögött ki a gyerekből, és lerajzoltuk ezt az ábrát, és számomra döbbenet volt, hogy eljutottunk oda, hogy amikor ő dühös, akkor ő neki mindenütt fáj. Kéken fáj, meg pirosan fáj, meg szúrósan fáj, meg tompán fáj, meg elkenten fáj, de a torka, de a mellkasa, de a hasa, de a keze. És így elkezdtünk arra rácsodálkozni, hogy neked azért mennyire rossz ebben a helyzetben, Kristóf. Tehát, hogy valahogy jöjjön ki ebből. Mert hogy ez borzasztó sok fájdalom, ami ide belekerült. És ugyanez van a szorongással. Azt gondolom, hogy ahogy mindenkinek vannak kedvenc szorongásai, hogy mint tudok én agyalni és pörögni és magamat stresszelni, mindenkinek vannak kedvenc testi tünete is. Itt van, aki inkább hasad fájnál, van, akinek a torka lesz gombócos, van, aki rettenetesen izzad, van, akinek a szíve akar kiugrani a helyéről, és ennek bármiféle kombinációi. Általában megvan, kinek saját tipikus testi mintázat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez tudatosuljon, akár felnőttként, akár gyerekként. Tükrözés, ezt azért írtam, mert hogy még így is egy borzasztó nehéz helyzet. Tehát, hogyha ebben a helyzetben én nem vagyok ott, és nem tükrözöm folyamatosan ennek a gyereknek, hogy de nézd meg, hogy ülsz. Nézd meg, hogy milyen az arc kifejezésed, akár a tükörben. Hagyd vissza ezeket a mondatokat, vegyük fel akár magnetofonra, vagy telefonra. Akkor ő neki továbbra sincs avval kapcsolatos élménye, hogy ő most esetleg dühös. Jár hozzám egy kamasz fiú, egyébként hallássérült, tehát halmozottan sok nehézséggel küzd. Egy nagyon intelligens, nagyon szeretik az iskolájában, és nagyon meg akarják tartani ezt a fiút, mert egyébként a iskolában töltött 95%-ában ő a minta, akit oda lehet tenni az osztály és a közösség elé. A maradék 5%-ban szét szokta verni a tantermet. És akkor jön hozzám minden héten, és akkor hát mondom, hogy hogy telt a heted, hívjuk mondjuk Dávidnak, hogy telt a heted, Dávid. Jó, köszönöm szépen. Mondom. Volt-e valami nehézség? Volt-e dühös? Történt-e? Nem történt. Ő most jogott, ő köszöni, jól van. És akkor ezt eljátszottuk hétről hétre, miközben az iskolából megjöttek a telefonok, hogy itt egy szék, ott egy terem, ott egy másiknak a feje, tehát hogy abszolút nem volt összhangban, amit a gyerek mond meg, amit a pedagógusok. És az volt a nagyon szerencsés helyzet, hogy van egy kollégiumi nevelőtanár, aki az ideje nagy részét ezzel a sráccal tölti, és ő állt bele ebbe a tükröző funkcióba, mert nagyon ismerik egymást, és látta már a gyereknek a fülén, mikor vörösödni kezd, látta már, hogy megy föl benne a pumpa, és a Dávidnak semmiféle belátása nem volt erre kezdetben. Állandóan ott kellett állni, és ott kellett lenni egy tanárnak a tükörnek, hogy figyeld meg, hogy mi történik most benne. Én már látom. Te érzed? És akkor egyrészt ki volt billentve a helyzetből, egy kicsit befele kellett figyelni, másrészt így szépen lassan tanulta meg, hogy mi is az a pont, amikor na most ki kell lépni, na most el kell hagyni a helyzetet, na most valamiféle eszközt mozgósítani kell a kis tanult repertoárból, mert itt baj lesz. hozzá kell tenni, hogy egy nagyon jó lelkű gyerek, tehát miután ezek a balhék megtörténtek, utána órákig zokogott mindig egy teremben, mert hogy ő ezt csinálta, de addig a vörösköd. És ugyanez van a szorongással, hogyha én el tudom csípni, hogy kezdek ebbe belemenni, és egyre nehezebb, akkor már tudom mozgósítani a kis eszközeimet, amivel meg tudok ezzel küzdeni. A másik nagyon fontos dolog, és ehhez hoztam képeket, szintén nagyon egyszerű, és akár otthon is jól rajzolható, jól ábrázolható, szinte minden terápiás helyzetben előkerül a szorongás hierarchia. És ez is alapvetően nem más, mint önismeret. Lehet ezt lépcsővel ábrázolni, lehet létrával ábrázolni, lehet hőmérővel ábrázolni, érzelem hőmérővel. De hogy egy picit azt végig lehet gondolni, hogy mik azok a helyzetek, amik ezt a krokodilt előcsalogatják. Tehát, hogyha mondjuk a hőmérőnek a fagypontjára gondolunk, akkor induljunk el onnan, hogy mikor vagy te teljesen biztonságban, mikor vagy kisimult, derűs, nyugodt, otthon családi körben, bent az ágyadban, közös vacsoránál, nyaraláson, és akkor lehet minél több ilyen jó képet, jó élményt hozni és felsorolni, amikor tényleg azt éreztem, hogy én minden jó, és minden laza, és abszolút nulla. Tehát semmiféle krokodil, még csak a környéken se volt. És akkor lehet tovább menni, hogy mik azok a helyzetek, hogy a mindennapokra gondolunk, ahol már nem szaladok el, nem leszek rosszul, nem borít el a félelem, de egy picit kellemetlenül érzem magam. És ez megint nagyon változatos, hogy hol kezdődik. Van, akinek ott kezdődik, hogy ki kell nyitni a bejárati ajtót, és esetleg kinézni rajta. Ez már egy nagyon-nagyon kellemetlen vagy elborító helyzet. Aztán van, akinek ott, ha mondjuk a kamaszlánynak fiúkkal esetleg szóba kell állni a szünetben. Vagy mondjuk a matek tanár úrhoz hozzá kell szólni valami ügyben, teljesen mindegy, hogy miért. Megint csak egyénileg változó. De hogyha én tudom, hogy ezek hogy épülnek egymásra, akkor sokkal tudatosabb tudok lenni ezekben a helyzetekben. A másik, a szorongás hőmérő, az arra is alkalmas, és amiket mondok, ugyanígy igaz analógiásan a haragra, indulatra is, azoknál a gyerekeknél, akiknél ez a probléma. Hogyha nekem ez a fejemben van, akkor én folyamatosan tudok ilyen önreflexiót gyakorolni és belőni, hogy aha, hol is tartok én most ezen? Milyen messze van a plafon? Közelítek hozzá? Kell most valamit tennem? Kell esetleg segítséget kérnem? Kell időt kérnem magamnak? Vagy még olyan kezelhető, komfortzóna közeli állapotban lelentem? És akkor hoztam néhány ilyen képet, kicsit random, vagy lehet műfajilag nagyon vegyesek. Tehát ugye azért is szeretem nagyon ezt a filmet, amit sajnos nem tudtam megmutatni, mert a krokodil szerintem egy tök jó szimbólum. De hogy azért nem feltétlenül mindenkinek krokodilja van. Tehát bármi, amivel ezt le lehet horgonyozni. És ez azt gondolom, hogy igazából életkortól függetlenül jó módszer lehet. Egészen kicsi gyerekeknek már azt meg lehet magyarázni, hogy ha ez a rossz érzés, ami ilyenkor benned van, valami élő lény vagy szörny lenne, akkor ez hogy néz neki? És akkor már veszik is elő és rajzolják. Lehet, hogy azt a helyzetet, amit mondjuk szorongással élnek meg, nagyon sokszor valami kis olyan élőlény születik belőle, mint ami ott középen látható. Ott a bal alsó sorokban a Toby Allen nevű művésznek a szorongás szörnye látható. Ő a negatív érzelmeket jelenítette meg mindenféle szörnyek módjára. Azt írja róla, hogy ártalmatlanabbnak tűnik sok más negatív érzelmnél, de nagyon alattomos és nehezen lehet szabadulni tőle. Igazi arcát sose lehet látni, mert ilyen csontmaszkot hord, és állandóan suttog a fülönbe mindenfélét, amitől lehet szorongani. Aztán, amit én szoktam gyakran használni, nem tudom, hogy ismerte a Agymanók című animációs rajzfilm, ha ott tartunk, hogy mennyire nehéz sokszor megnevezni, hogy akár csak így alapérzelmek szintjén melyikben is vagyunk most, akkor szerintem egy remek jó edukációs program ilyet megtekinteni bármilyen korú gyerekekkel. Tehát, hogy én tudjam azonosítani ilyen szinten, félek, haragszom, örülök, undorodom, mi van, még bánatos vagyok, igen. És akkor lehet még ezt egy kicsit tágítani ezt a kör, de hogy ezek a nagyon alapvető érzések, ami mentén mozgunk. Tehát ott is a Majré nevű szereplő fölül látható. Ha semmi más nem tudunk életre hívni, nekem vannak kis mágneseim, agymanósok, meg kis ilyen gyurma figuráim, agymanósok, tehát azokkal nagyon jól tudunk dolgozni, játszani, vagy akár megjeleníteni ezeket az érzéseket. És akkor hoztam egy ilyen, szükség esetén megsemmisíthetők. Ja igen, ott azt még nem mondtam, a Sikoly című festmény is kicsit ilyen, tehát hogy egy nagyon expresszív kifejezése egy ilyen nagyon elemi, feszítő rossz érzésnek. Ez például felnőtt önismereti csoporton készült maszk, tehát ez inkább serdülőkkel, felnőttekkel szokott bevett gyakorlat lenni, hogy akkor csináljunk maszkot, mutassuk meg, ami ilyenkor bennünk van, amit nem biztos, hogy látnak mások, meg nem szeretnénk láttatni, de mi zajlik ilyenkor bennünk, mikor ezekben a helyzetekben vagyunk. De szükség esetén megsemmisíthetők, ugye ott kezdtem el, hogy a krokodil nem olyan rossz dolog, meg hogy próbáljuk háziasítani, meg megszelídíteni, de hogy vannak annyira rossz és szorongató érzések, hogyha valahogy sikerül őket megjeleníteni, nagyon felszabadító eredje lehet, hogyha ezt valahogyan megsemmisítjük. Kamaszokkal nagyon gyakran szoktunk pirózni, és akkor elkészült műveket nagy rituális keretek között lángralubbantani. Vagy volt például nálam olyan kisfiú egy aktuális rémálomban, gyors egymás utánban, 16 rajzot készített erről a rémálomról, és a 16 rajzot égettük el egymás után, az, hogy ennek a feszültsége egy kicsit lemenjen róla. Úgyhogy jobbnak tartom azt, hogyha valahogyan szelídítünk, de vannak olyan helyzetek, amikor nagyon felszabadító lehet, hogyha ezt kidobjuk, széttépjük, megsemmisítjük, szétcsúcsáljuk, meggyalázzuk, elégetjük, stb. Kreativitásunk, fantáziánk szab határt ennek. És akkor második lépés, kicsit innen indultam, itt van az ismerkedős jelenet, amikor már elindul egy nyitás a hölgy és a krokodil között, hogy szeressük a krokodilt. Ez elég hülyén hangzik persze. Szeressük a krokodilt, vagy legalábbis ismerjük meg, illetve fogadjuk el a létét. Tehát, hogy azért nem megy egyik pillanatról a másikra. De én azt tapasztalom, hogy is főleg serdülőknél, hogyha mindezeket, például amiket én itt mondok önöknek, valamilyen szinten át tudjuk beszélni. Ez is egy nagyon felszabadító mondat tud lenni, ezt is mindig el szoktam mondani, hogy aki nem szorong, az a pszichopata. Örüljél, hogy szorongsz. Tehát, hogyha kicsit átkeretezzük, hogy nem arról van szó, hogy veled valami nagy baj van, vagy nem vagy oké, hanem van egy tök jó készséged, ami az élet nehéz helyzeteiben az életedet megmentheti. Más kérdés, hogy ne hagyjuk, hogy akadályozon abban, hogy élvezd is. Tehát, hogyha van egy rálátásom arra, hogy egyébként egy teljesen normális dolog, ami velem történik. És van lehetőségem e fölött kontrollt gyakorolni, akkor ez már az önismeretem része lesz. Úgy beépül az én képbe, hogy én egy ilyen kicsit introvertáltabb vagyok természetre, de köszönöm szépen, ezzel egészen jól tudok boldogulni a mindennapokban. Jó esetben. És akkor ugye ennek a krokodilunknak, vagy bármiféle szörnyünknek, ami született, ki kell alakítani a megfelelő életteret. Ez ilyen nagyon banális dolgoknak tűnnek, de hogy azt gondolom, hogy nem lehet csak így átszaladni fölötte, vagy érdemes tudatosan odafigyelni rá, hogy az, hogy például egy gyerek, egy serdülő megfelelő módon ki tudja magát pihenni. Dacára az iskolának, dacára az ezerféle egyéb elköteleződésnek, sportnak, szakkörnek, kihívásnak, nyelvvizsgának, felvételének, jogosítványszerzésnek, nem tudom, hirtelen ennyi jut eszembe, amiket fel szoktak sorolni, de nyilván van több. Ki tudja magát pihenni, meg tudja aludni a szervezetének, életkorának, pszichés, szomatikus állapotának megfelelő időtartamot, zavartalanul. Ennek nem tudom eléggé hangsúlyozni a jelentőségét. Pusztán attól, hogy egy gyerek nem alussza ki magát, és hosszú távon nem alussza ki magát, és folyamatosan ezt a restanciát gyűjtögetés, alvásián gyűjtögetés, bele lehet csúszni például egy gyönyörű depressziós állapotba. Igazából semmi más nem kell hozzá. Csak hogy ez a ritmus folyamatosan felboruljon, és folyamatosan mínuszba legyen. A másik az, hogy ha már a szorongásról beszélünk, akkor a tartós kialvatlanság, vagy akár az akut kialvatlanságnak van egy olyan pontja, amikor ezen a teljes zombi állapoton valaki már átlendül, és akkor ilyen paradox reakciókat, testi tüneteket produkálhat, amik megtévesztően hasonlóak akár egy szorongásos állapotéhoz. Akár egy gyorsult szívfrekvencia, egy fokozott aktivitás, egy nagyobb légzésszám, és sokkal nehezebb egyébként kontrollálni, és valahogy keretek között tartani a testi reakciókat, hogyha még egy ilyen kialvatlanság is van mögötte. Ugyanígy egy másik nagyon fontos pillér a kiegyensúlyozott táplálkozás, megfelelő folyadékbevitel. Itt a citromfűteát azért írtam fel, nem tudom, hogy ez mennyire közismert. Nulladik, mínusz egyedik körben ezt szoktuk mondani szorongásos panaszok esetén, mert nagyon, nagyon sok esetben nagyon sokat tud segíteni este alvás előtt citromfűtea. Mielőtt az ember odáig szeretne, hogy bármi gyógyszeres terápiába belekezd, azt gondolom, hogy bármilyen fokú szorongásról beszélünk, érdemes ezzel megpróbálkozni. Aztán a testmozgás és sport. Megint csak egy olyan kétélű fegyver, azt gondolom, amiről érdemes beszélni, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen sportról beszélünk, milyen keretek között beszélünk róla. Alapvetően az egésznek az értelme az legyen, hogy egészségesek legyünk, hogy levezessük a feszültségeinket, ugyanúgy az indulatot, haragot, mint a félelmet, szorongást nagyon jól be lehet nyomni sportba. Akkor, hogyha nem attól a keretektől frusztrálódik a gyerek, amelyben ezeket éppen megvalósítja. Tehát nem összemosni feltétlenül az élsporttal, versenysporttal, mert az hiába van egy megnyugtató tudatunk, hogy igen, lesz pipa, mert sportol, de lehet, hogy éppen ott szerez olyan benyomásokat, amik nem kihúzzák, hanem beletaszítják. Tehát hallottam ilyeneket, hogy kislány mesélte, imádja a választott vizes sportját, de hogy pont abban a közegben van állandó kortárs piszkatúrának, szekatúrának kitéve, mert hogy 8-tól 18 éves korig vegyesen különösebb felügyelet és edzői hatékony intervenció nélkül együtt edzenek lányok, és akkor rendszeresen kínálgatják például a lábmosó vízben áztatott cukorkával, meg ilyen egyéb kedves dolgok. Tehát azt gondolom, hogy igen, kétélő fegyver, mint ahogy az elején mondtam. Tehát, hogy inkább egy kisebb létszámú, kevesebb elvárásokkal bíró, megtartó közeg, ha az ember tud ilyet találni. Vagy akár egy kötetlen, vagy akár egy menjünk el futni heti szinten. Az lehet felszabadító. De ez megint azt gondolom, nagyon függ a helyzetektől, gyerekektől, lehetőségektől. De megint nagyon banálisnak tűnik a feladatok és a szabadidő arányának kereteinek átgondolása, hogy meg ugye erre legyintünk, tehát hogy nem érezzük, hogy sokszor tudjuk kontrollálni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy kell kontrollálni, tehát szülőként azért vagyunk olyan helyzetben, pláne kisebb gyerekeknél, hogy lássuk azt, hogy mi az, amire ő képes, hogy mi az, ami még belefér. Hiába szeretne ő ezerfélét csinálni, egymás után van rá mód. Párhuzamosan mindenkinek 24 órában áll a nap, és minél fiatalabb, annál többet kell ők vízszintesben tartalmas pihenéssel tölteni belőle. Tehát itt azért azt gondolom, hogy lehet gátlástalanul kontrollfunkciót gyakorolni. Hát a másik meg az, hogy nagyon-nagyon fontos azt hiszem annak tudatos átgondolása, hogy ami én szabadidőt le tudok csippenteni, azt hogyan töltöm el. És le lehet ülni. Ez lehet egy családi program is, hogy kinek még azok a töltekező, pozitív erőforrások, amikkel ő túl tudja élni a következő hetet. Esetleg el is tud belőle raktározni energiát. Mi az a tevékenység? Mi az a helyzet? Mi az a társaság? És ez egy nagyon kemény munka, de hogy minden héten tudatosan megtervezve kiszakítani mindenkinek azt az időt, amit ebben el tud tölteni. Mert hogy ezt adjuk föl legkönnyebben. Ha jött még valami, amit meg kell csinálni, akkor kihúzzuk a betervezett délutáni kertészkedést, vagy a fagyizást az unokatestvérekkel. Tehát nem. Tehát ez ugyanolyan fontos. És azt gondolom, hogy érdemes erre időt fektetni, fordítani, hogy ez minden helyzetben tiszta legyen, és meglegyen a keret hozzá. És akkor egy maradék időben arról beszélnék, hogy konkrétan milyen fogások vannak, léteznek, milyen fogásokat használunk akármi a szorongás oldására. Ezek az első díján, amiket felsoroltam, inkább ilyen viselkedéses, szervezési dolgok. Ugye azzal kezdtük, hogy mondjuk a szorongás hierarchia, hogyha az ember tudja, hogy mik azok a helyzetek, amik nekem nehezek, kicsit nehezek, közepesen nagyon nehezek. Az egyes helyzetekben mennyire tudok én szorongani, mik azok a tünetek, mi az a helyzet, ami mondjuk a pánik rohamaimat előhívja, most nagyon szélsőséges esetről beszélek. Vagy mik azok a helyzetek, amikor nekem fáj a hasam. Következő lépés az, hogyha én végig tudom azt gondolni, és érdemes erről minél többet beszélgetni, azt gondolom, hogy mik azok a gondolatok, amik ilyenkor átcikáznak valakinek az agyán. Tehát amikor én nem merek visszaköszönni a folyosón a párhuzamos osztályba járó fiúknak, és lefagyok, és borzasztóan rosszul érzem magamat, akkor vajon arra gondolok-e, hogy biztos hülyének fog tartani. Vagy olyan, arra gondolok-e, hogy annyira csúnya pattanásos az arcom, hogy kinyitom a számat, még jobban ki fognak röhögni egyébként, és kiröhögnek. Vagy arra gondolok-e, hogy múltkor volt egy konfliktusom az osztályban, és biztos mindenki az évfolyamon erről beszél, és azért néztek így rám. Most hirtelen, ami eszembe jutott, meg körülbelül életszerű serdülőktől hallott példa, három, de millió egy ok lehet. És megint csak legtöbb esetben nem tudatosul. Jönnek a vészreakciók, az alarm, a veszélyben vagyok, és próbálom ezt elkerülni. És akkor így lenyomni a szorongásomat. De hogyha már sikerül megfogalmazni, hogy ott abban a pillanatban mi az a két-három rossz mondat, amit ez a szorongás szörnyű tül a vállamon és suttog a fülembe, akkor azon már lehet dolgozni. Meg lehet azt vizsgálni, hogy ez mennyire életszerű ez? Tehát, hogy ez mennyire megalapozott? Mástól hallod-e ezt? Volt-e ennek előzménye? Tényleg jogos-e, hogy valaki így gondolja? Tehát kicsit vitatkozni ezekkel a negatív gondolatokkal. Egy nagyon klassz technika erre, hogyha magát a gyereket serdülőt rá tudjuk arra venni, hogy ő egy picit vitatkozzon el saját magával. Tehát pro és kontra milyen érveket tud felhozni. És van-e olyan kicsit pozitívabb, kevésbé szorongáskeltő gondolat, amit ezeknek a helyére be tudunk rakni? Ha már egy olyan helyzet van a következő nap, amikor előjön az, hogy de hát ez nem is biztos, hogy így van, és hogy tulajdonképpen gondolhatnám azt is, hogy akkor már egy szituációban hatékonyan csökkentettük a frusztrációs szintet. Nagyon jó tud még az lenni, ez nagyon gyereke válogatja, hogy mennyire hajlandóak ebbe belemenni. Van olyan családom, ahol például a két serdülő lány, velem nem, de egymással nagyon jól lejátszák ezeket a helyzeteket, mind a kettőnek megvan a maga kedvenc szorongása, hál' Istennek ezek nincsenek átfedésbe, tehát nagyon jól tudják egymást segíteni. És akkor a kicsi az fölveszi a nagynak a szokásos szerepét, a nagy meg azoknak a szerepét, akik a kell ő neki konfliktusra szokott lenni, és akkor modellálják. Aztán szerencsére is hoznak egy helyzetet, ami mondjuk a kisebbiknek nehéz. És nagyon jó, mert az, aki éppen nem ebben a cipőben jár, vagy számára nem jelent nehézséget az a szituáció, ilyen csípős válaszokat tud adni. Mert ő abban az élethelyzetben például jól mozog, rutinos, jobbnál jobb válaszokat tud azonnal csuklóból. És ennek nagyon jó humora tud lenni. Megint csak egy olyan helyzet, ami biztonságban zajlik, bármelyik családtaggal otthon eljátszható. Minél több vidámságot, humort tudunk csempészni benne, annál nagyobb megint az esély, hogy másnap, amikor az iskolában ilyen helyzetben kerülök, akkor nem az jut eszembe, hogy édesisten, el fogok süllyedni, és nem élem túl, hanem, hogy ha, erre azt mondta a bátyám tegnap, hogy, és ez milyen vicces volt. És már itt, ebben a pillanatban egy picit el tudok távolodni attól a helyzettől. Tehát amit már humorral tudok szemlélni, attól már nem tudok annyira félni abban a pillanatban. Következő az, hogy vannak-e mondjuk ebben a stressz zónában, vagy ebben a görbében olyan tényezők, ami fölött kontrollt tudok gyakorolni. Ezek is nagyon banális dolgoknak tűnnek, de nagyon komoly nyomozati munkát igényelnek. Tehát akár egy gyereknél oda eljutni, hogy ő azért nem akar bizonyos társas helyzetekbe bekerülni, azért nem akar egyáltalán sportolni menni, mert 2 hónapja folyamatosan lábmosó vízben áztatott cukorkákkal kínálják. Lehet, hogy bármennyire intelligens, értelmes gyerek, nem is tudatosul benne, hogy én itt kezdtem el borzasztóan szorongani és rosszul érezni magam. És az összes többi az már igazából koktélcseresznye a hab tetején. Tehát ez egy komoly nyomozati munka, hogy mik lehetnek azok a mindennapos, reális és valós stresszorok, amik nem feltétlenül szükségesek. És akkor el lehet azon gondolkodni, hogy biztos ebben a csapatban kell lejátszani. Tudunk-e szülők, edzők, bármi szintén olyan hatékony intervenciókat tenni, amivel megelőzhető ez a jövőben. Vagy mondjuk az a adekvát válasz, hogy váltunk, és keresünk más megoldást, vagy elengedjük például. Aztán cselekvési tervnek része lehet, hogyha azt végig gondoljuk, van egy ilyen szorongási hierarchiánk, hogy mi az a szint, aminek a meghódítására jelen pillanatban a saját eszközeinkkel képesek vagyunk. Például iskolafóbiáról még fogok mondani pár mondatot. Nagyon gyakori mostanában a gyerekek között. Nagyon nehéz is, azt gondolom, bizonyos értelemben mit kezdeni vele. De körülbelül ott szoktunk indítani, hogy akkor melyek azok az órák, amikor a legkevésbé esel pánikba, általában gyakorlat, tesi óra, vagy rajzóra, készségtárgya, reggeli elség, stb. Tehát sokféle megoldás van. Úgyhogy próbáljunk meg csak arra koncentrálni, meg ettől fenn az összes többi. Legyen ez a következő lépcsőfok. Lépjünk föl rá, próbáljunk ott maradni. És hogyha ez már szuperül megy, akkor lehet a többin gondolkodni, de most csak az első célra fókuszálunk. Meg tudjuk csinálni, akkor meg borzalmasan örülünk neki. Ide írtam az aljára, hogy a sikerek nyomon követése, hogy az önjutalmazás. Ugye, hogy arra is nagyon fontos időt, figyelmet szakítani, hogy mik azok az erőforrások, meg jó tevékenységek, amiből én tudok építkezni, meg tudok táplálkozni. Legalább ilyen fontos, hogy tűzzek ki magamnak, hogy tűzessek ki a gyerekkel magának valamiféle jutalmat. Hogy ott el tudjam magamnak és a világnak ismerni, hogy én kiléptem a komfortzónámból. És lehet, hogy ez neki nem nagy dolog, mert óránként megcsinálják. Én legutóbb múlt februárban csináltam, és ez egy őrületesen nagy dolog, hogy én megtettem. És abszolút megéri az elismerést és az ünneplést és a megfelelő jutalmazást. Itt, amire beszéltem az előbb, hogy szorongáskeltő helyzetek, lehetséges érzések, gondolatok elővételezése, viselkedéses válaszok kidolgozása, ez már ugyanaz, amit említettem. Tehát, hogy amikor már tudjuk, hogy mik ezek a szituációk, tudjuk, hogy mi történik, milyen érzések öntenek el, milyen testi válaszaim lesznek, milyen rossz gondolataim adódnak, akkor ugye le lehet ezt játszani, el lehet modellálni egymás között otthon. És minél többször van élményem arról, hogy én ezt otthon sikeresen megoldottam. Igaz, hogy poén volt, igaz, hogy játék volt, de így oda válaszoltam neki. Meg ilyen remekül kijöttem belőle, annál valószínűbb, hogy egy éles helyzetben automatikusan jön, mert eszembe jut. Mert biztonságos szituációban van élményem arról, hogy ezt meg tudtam csinálni. Alulra írtam az iskolafóbiát, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa rá, de bármi esetében, bármi szorongás esetében ez szintén így van, hogy az azonnali elkerülés, vagy hát az elkerülés, ez gyakorlatilag azonnal csökkenti a szorongásomat. Van egy nehéz tárgyalás, egy nehéz beszélgetés. El kéne azt mondani az édesapámnak, hogy meg kéne kérni a matek tanárt arra, hogy be kéne menni az iskolába. Biztos, hogy nem tudom megcsinálni. Rúgjuk arrébb a krokodilt, folytsuk bele a szajnába, és csináljunk valami teljesen mást. Ez önmagában jutalmazó, megerősíti ezt a viselkedéses választ, mert megkönnyebbülök. És ez beépül, hogy máskor is ezt kell csinálni. Gyakorlatilag ez a menet az iskolafóbiák kialakulásának. Előbb csak matekra nem megyek be. Túléltem, bármi következik rám utána, nem lehet olyan rossz, mint az a 45 perc. És hogyha ez beépül, akkor már legközelebb iskolája sem megyek el, mert tulajdonképpen azt tudom, hogy mi történik, ha nem megyek el, nyilván otthon nem fognak örülni, nyilván lesz konfliktusom, de nem kellett kitenni magamnak annak a helyzetnek, hogy én ott vagyok egész nap abban a közegben. És ez egy borzasztó ilyen öngerjesztő ördögi kör vagy spirál. Tehát itt egy, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos alaptétel, hogy átmenetileg megkönnyebbülést hoz, de az elkerülés az alapvetően és hosszú távon fokozza a szorongást. Tehát, hogyha én nem vagyok arra rányomva, hogy rákényszerít vagy a komfortzónámat, ha nagyon kis lépésekkel, még nem is azt mondom, hogy tágítsam, de hogy itt a határvidékén is mozogjak, megtartsam a kivívott terepeket, akkor ez így rám szűkül. És benne leszek egy búrában. Megint csak iskolafóbiánál sokszor szoktuk azt hallani szülőktől, hogy bíznak az időben, hogy majd megérik, és változik, és belátja, és ami egy tök jó dolog, és nem mondom, hogy nincs esély. Csak hogyha én ebben a kis zónában, egyre kisebb zónában, és egyre kisebb burokban élem a mindennapjaimat, akkor borzasztó nehéz lesz egy év múlva az ajtón is kimenni. És akkor már hol van az, hogy iskolába jártam az előző hónapban. És akkor még átfutnék, két vagy három ilyen dia van. Egy-két ilyen apróság, amit jól szoktunk hasznosítani. Megint csak azt mondom, hogy nem minden gyereknek válik be mindegyik technika, de érdemes próbálkozni vele. Mi is jön hozzánk valaki, vagy jön egy csoport, megkínáljuk nekik az összes lehetőséget, és van, aki erre fog esküdni, van, aki arra. De ha mindet ismerjük, akkor már van egy repertoár, amivel lehet próbálkozni, és nem érzi az ember magát eszköztelennek. Tehát általában bármiféle relaxációs technika, az jó és hasznos szokott lenni a szorongás oldásában. Mi például autogén tréninget szoktunk tanítani a gyerekeknek. Ennek az az értelme, vagy a legfőbb haszna azt gondolom a szorongás oldásában, hogy egyfajta kontrollt ad vissza a gyereknek a testi érzések, szenzációk fölött. Ugye nagyon gyakori szorongásos panasz, például a hasfájás. De lehet hányinger, fájfájás, szédülés, bármi, megint csak kinek mi a kedvenc tünete. És nyilván azt éli meg egy gyerek, akinek nincs arról tudása, hogy jaj, én csak szorongok, hogy hát én beteg vagyok. Minden áldott nap bemegyek az iskolába, kép vagyok, zöld vagyok, sápat vagyok, elájulok, fáj a hasam, stb. Tehát biztos, még azon is lehet szorongani, hogy milyen halálos kórokozó támadott meg. Hogyha arról van egy tudásom, hogy ez szörnyű, de ez csak az én szervezetem csinálja a szorongás miatt, és van egy-két ügyes praktika, amivel lehet, hogy nem fog elmondni a hasfájás, de a viselhető szinten tudom tartani, akkor már én kontrollálom a helyzetet. És az autogén tréning erre tanít meg. Nyilván ez egy hosszabb technika, de amit bármikor el lehet sajátítani, azok a például légzés technikák, tudatos légzés, mély légzés. Tehát csak azt megtanítani, hogy helytett vállal, ülj le, keresd meg a rekeszizmodat, és próbálj a hasi légzéssel nagyon lassan, nagyon mélyen lélegezni. 3-ig elszámolva, beszívni a levegőt, háromig bent tartani, kifújni. Szünet, újra, 5-10-szer megcsinálni. Teljesen banális, tesi órán is jobb helyeken csinálunk. Miért jó ez? Ha ez eszembe jut akkor, amikor engem elborít a szorongás, semmi más nem történik, mint hogy egyrészt a figyelmem beszűkül arra, hogy mit csinálok, mert hogy ezre nagyon oda kell figyelni, ne emelkedjen a vállam, hol a rekeszem, stb. Elvonódik az aktuális szorongató tényezőtől. Másrészt, hogy a fölgyorsult szív és légzés frekvenciám, az elkezd normalizálódni. Ettől a gyakorlat, hogy ezt megcsinálom 5-10-szer. És a testem azt kezdi megélni, hogy kicsit nyugodtabb lettem. És el tudom olvasni újra az első feladatot a témazáróban, amitől pánikba estem. Ezek kombinálhatók mindenféle vizualizációs technikával. Nekem a kedvencem, és azt gondolom, hogy mindenkinek jó, ha van ilyen a tarsolyban, vagy mindenkinek tanítanám a biztonságos hely technikája. Tehát szimplán, amiről az elején is beszéltem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor teljesen nyugodtak, kiegyensúlyozottak vagyunk. Esetleg még boldogok is. Keressünk egy ilyet. Próbáljuk elképzelni. Ezt lehet csukott szemmel vizualizálva, lehet rajzolva, kinek mi a könnyebb modalitás, könnyebb csatorna. És hogy éreztem ott magam, vagy hogy érezném ott magam? Milyen illatok lennének, hogyha beleszippantanék a levegőben? Mit hallanék, hogyha hegyezném a fülemet? Mit éreznék a bőrömön? Fújja itt a szél, süt a nap, mennyire van meleg, mennyire van hűvös? És hogyha az összes ilyen érzékszervi modalitáson végigmegyünk, gyakorlatilag felépül lelki szemeink előtt egy nagyon plasztikus és élményszerű kép. És a figyelmi fókuszunk megint berántódott ebben nagyon pozitív helyzetben. Minél többször megcsinálja az ember, és megvan a kis kidolgozott biztonságos helye, annál könnyebb, akár egy dolgozat közben, akár egy stressz helyzetben, egy orvosi rendelőben várakozva, akár egy főnökkel való tárgyalás előtt, akár pár másodperc alatt ezt fölépíteni, visszahozni, és már elkezdenek normalizálódni a testi reakcióink is. A kép, amit hoztam, ez csak, hogy mi minden lehet biztonságos helyen, a saját fiammal is ezt szoktam csinálni, gyakorolni. Van némi figyelem zavara, meg írással, írás terén kihívásokkal küzd, harmadik osztály, és tanulták környezetből a mezei madarakat, és akkor olvastuk a füzetében azt, hogy mezei pacsírta, seregé, heré rottyök. Milyen madárra heré rottyök? Nem tudtuk, ő se tudta, de lerajzoltuk, ő a heré rottyök, sárga, fiókájuk feketék, bütykös lába van, védett madár, minden tulajdonságokkal el van látva. Kiderült egyébként, hogy a herér ottyök, az a seregé tollán a fehér pöttyök, csak így sikerült leírni, de addigra már a herér ottyök megszületett, és amikor elkezdtünk egy ilyen este ágyban, na, nehéz nap volt, mindenféle nehézség várható holnap is, láttam, hogy be van feszül a gyerek, csukd a szemed, képzelj el egy olyan helyet, ahol teljesen biztonságban lennél, milyen illatokat érzel, hangokat, stb. Hát ez egy heri rottyök rezervátumban volt, egy heri rottyök fészeknek a puha meleg belsejében, és azóta is szívesen ide visszajár el alvás előtt. Tehát ez például a mi példám, de számtalan megoldás van. És akkor igazából az utolsó ilyen technika, amit hoztam, az a progresszív izomrelaxáció. Tényleg egy ilyen instant megoldás lehet ez is, nem tudom, hogy ki mennyire ismeri. Fajék egyszerűségű, abból áll, bármilyen helyzetben megcsinálható, hogy az ember oda koncentrál, és a testének minden fellelhető izmát, amiről tudomása van, vagy megtalál, megfeszíti, és megtartja 3-4-5 másodpercig. És aztán kiereszti. Ezt érdemes nehéz napok után megcsinálni, mert hogy az ember csak azt írni meg, hogy fáj a feje, fáj a nyaka, fáj a háta, fáj a dereka, és nem tudja, hogy mitől, hát nem hordott mondjuk szanet egész nap, azért nem tűnik indokoltnak adott esetben, de mindenütt fáj. Azért, mert így az ember befeszül napközben, gyakorlatilag folyamatosan stresszben van, és folyamatosan lesi a közeledő veszélyeket, és elkezd ilyen kényszertartást fölmenni, amitől mindenféle fájdalmai lesznek. És amikor megcsinálja ezt, megfeszítem, kiereztem, akkor így kiderül, hogy ja, hát ahogy én eddig tartottam, azóta megfeszítem. És hogy ehhez képest van egy, hát ez egészen jó lett. Nagyon könnyen elsajátítható bárhol gyakorolható, kicsik meg szoktuk például ezzel illusztrálni, hogy járj úgy, mint C-3PO a csillagok háborúja, ilyen menőrungot mozgással, és akkor meg a fogadat is szorítsd ezt, és utána csinálj egy ilyen rongybabát, és nézd meg, hogy mi a különbség a kettő között. És az utolsó diához értünk, ide még néhány olyan dolgot írtam csak föl, ami bizonyos gyerekeknél nagyon jó tud lenni. Sőt, azt gondolom, hogy a legtöbbnél humor minden nevetségben. Amit mondtam, ami nevetséges, az nem tud egyszerre félelmetes is lenni. Úgyhogy nagyon ilyen szentségtörő gondolatok ezek, de én azt szoktam mondani, hogy akár szegény matek tanárokat is, nem tudom, hogy van itt körünkben esetleg, gátlástalanul ki lehet otthon figurázni, nyilván a jó ízlés határain belül, ha olyan az illető, hogy szükséges, hogy abban a helyzetben a gyermekünknek az jusson eszébe, hogy egyébként milyen jól néz neki lilapöttyös füllel, vagy nem tudom, sárga szakállal, meg egyébként milyen vicces, amikor azt mondja, hogy és teljesen mindegy, megint csak a kreativitás szab határt, bármi, ami így be tud villanni, ha az már a szorongást aktuálisan oldani tudja. Aztán lehetnek ilyenek a paradox instrukciók, és erre akár rituálikat ki lehet alakítani. Én szoktam kamaszkodó gyerekekkel javasolni a veszekedős délután. Nézzünk ki egy napot a naptár, otthon vagyunk a héten, mindannyian. Hát most legyen egy negyed óra, 20 perc, muszáj veszekednünk. Kössél belém. Hát most ez arra van. Marha nehéz olyankor egyébként. És ugyanígy van a szorongjunk, most féljünk nagyon. Tehát, hogy és innen tovább vicces nyilván nem tudjuk. De van egy keret teremtve hozzá, amiben a feszültséget be lehet adni, és le lehet egy picit vezetni hozzá. Szintén azt gondolom, hogy nem lehet túl sok vagy elegendő a saját példák megosztása, akár pro, akár pontra. Mikor buktam el én a saját szorongásommal, mi nehéz az én életemben szülőként, illetve hogy oldottam meg. Pláne, hogy hasonló temperamentumú gyereket nevel valaki, akkor nagyon ismerősek lehetnek a helyzetek, amiben is belekeveredik. És hát legjobban azt tudják kamatoztatni, hogy jé, te is, meg ő is, meg amaz is. Tehát minél több fontos másik, vagy mondjuk hatalmi autoritár helyzetben lévő felnőttől kapnak ilyen emberi morzsákat, vagy saját mintákat, annál könnyebb beépíteni, hogy egyébként én tök oké vagyok, csak van egy ilyen krokodil, amit éppen most felüdítek. És amivel zárnám, hogy szerintem óhatatlanul, hogyha erről beszélünk, egy csomó szorongáskeltő mondat itt is elhangzik, az én számból is. Mert hogy amikor szülőként hallgatunk valamit, akkor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy aha, tehát, hogy eznek van genetikai alapja, tehát, hogyha én szorongok, akkor nyilván én adtam át a gyerekemnek. És hogy járhatom egyébként vízilabdázni, és hogy ez biztos jó-e abban a közegben neki, és ennyi heti óraszámban, és megfelelő kereteket tudok-e biztosítani, megvan-e rendben az alvásigényi, a táplál, stb. Tehát, hogy folyamatosan az ember azt kapja, hogy mik lehetnek azok a pontok, ahol elcsúsznak ezek a történetek. De hogy azt gondolom, hogy alapvetően annyiféle szempontról van szó, hogy az ember ezt nem veheti magára. Olyanok vagyunk, amilyenek, olyan géneket adunk át, amilyeneket tudunk, viszont nagyon sokat tudunk segíteni a gyerekeinknek abban, hogy a saját kis lényegségeikkel, szörnyeinkkel megbirkózzanak. És ebben meg azt gondolom, hogy az itt ülők, meg az összeszülő szerepben lévő tud a legtöbbet tenni. Például ilyesmikkel, amiket mondtam. Oké, ennyi volt, amit én mára el akartam mondani. Nem tudom, hogy van egy 10 percünk még körülbelül, hogy van-e bármelyik ponthoz észrevétel, kérdés, így közben senki nem szakított félben, de hogy hát, ha már tűkönülnek itt, vagy benszorult esetleg valami hozzáfűzni való.
Nekem van-e a gondolatom, hogy amit én például legutóbb mondtam az igen szorongó 14 évesennek, hogy amit szerintem már egy felnőtt tudatossággal lehet csak rátalálni erre a gondolatra, hogy ahogy megengedhetem magam, nem is ez, megbocsájtom magamnak, amikor akár szorongok, akár mérges vagyok, akár bármilyen érzésem van, de hogy ezt képes legyek megbocsájtani magamnak, és amikor látom, és hál' Istennek el is mondja, hogy most ő kettes kapott, és anya, még nem is kaptam kettes ebből a tantártól soha, és én azt találtam neki mondani, hogy rendben van, csak arra figyelj, hogy meddig szorongsz ettől. Tehát levonod a konzekvenciát belőle, megállapítod, hogy tehát akkor többet kellett volna készülnöm, vagy nem tudom, micsodát mozta belőle, és utána, addig legyen a tiéd ez a szorongás, mert addig talán hasznos. De utána azért majd engedd el, mert hogy nincs tovább a dologra ráhatásod. Tehát, hogy ez a megengedni magadnak, hogy igen, lehetsz dühös, igen, szoronghatsz, csak az nem mindegy, hogy meddig
szoronghatsz. Ezt nagyon szépen köszönöm, és szerintem nagyon fontos mondat. Én ezért is szeretem például az agymanókat, és ahogy bejön valaki a szobámba, ott vannak a falon belét, hogy ma milyen napod volt. És meg szoktam kérdezni a gyerekeket, hogy hát ismerik általában melyik milyen érzés. Oké, melyik jó belőle? Hát a boldogság, vagy hogy derű, igen. És mondom, a többi, hát azok rosszak. És akkor el lehet kezdeni arról beszélni, hogy hát miért rosszak? Tehát abszolút nem véletlen, hogy ezekre mi képesek vagyunk. Megadatott a képességünk, hogy tudunk dühösek lenni. Kell annak lenni, kell használni, tudunk félni. Bizonyos helyzetekben nagyon adaptív, és akkor megint elkezdek beszélni arról, hogy az ősemberrel, hogy volt, a főemlősökkel, hogy van. Nem véletlen vagyunk erre képesek. Ha ez rossz lenne, akkor már mindig csak örülnénk, mert vidámak lennénk, ezt már leépítette volna a természetes szelekció valószínűleg.
Meg, hogy minden relatív. Tehát én ezt is szoktam megint mondani, hogy ha soha nem lennél bánatos, ha soha nem sírnál, ha soha nem szoronganál, honnan tudnál milyen jó örülni? Nem lenne akkor összehasonlítási alapot. Tehát, hogy ahogy az élet és a halál, ahogy az öröm és a szorongás, vagy a bánat, tehát hogy minden egymáshoz viszonyítva értelmezhető. Tehát, hogy kell az is.
Igen, ezek nagyon jó mondatok, és köszönöm szépen. Mindenkinek el lehet szintén mondani. Igen?
Annyit szeretnék mondani, hogy én egy rendkívül szorongó ember vagyok. És sokáig nem gondolkodtam ezen, két gyerekem van, és hát ezt a szorongást nyilván mind a két gyerekre érezték belőlem, és ez jött. És aztán egy ideje a kisebbikre tudatosan vagy tudattalanul próbáltam ezt, hogy mindig föl legyen oldva. Tehát a helyzeteket, hogy mindig föl legyenek oldva, és akkor hát ha lassan is, de azért úgy érzem, hogy lassacskán, ha nem is keresem, és és nagyon sajnálom, hogy nem hallottam hamarabb ezt az előadást, mert nem volt ilyen szempontból segítségem, de
én egyébként ezeket. És azt gondolom, hogy ezekből tudnak legtöbbet profitálni, hogy mi ezeket hogy csináltuk. Tehát én is. Én nagyon szorongónak vallom magamat, és én el szoktam mondani akár a terápiában, hogy nézd, amikor én ide bejövök, mindig elkezd fájni a hasam, és akkor így megállok, hogy oké, terápiám lesz, vagy szülőkonzultációm lesz, hello, welcome, és elmúlik, amikor benne vagyok. És lehet, hogy ez, már így fogok meghalni, hogy ez mindig van. De hogy tudom, hogy nem halok meg, akkor ott rögtön benne, tudom, hogy tudom kontrollálni, és el fog múlni. És ugyanígy a gyerekemnek, aki egy sokkal extrovertáltabb, nyitottabb, el tudom mondani, bizonyos helyzeteken én azért szűrözök és akadok föl, mert nem vagyunk egyformák, én egy kicsit ilyen szorongóbb, meg aggodalmasabb típus vagyok, és ebből fakadnak néha akár konfliktusaink is, és ezek szerintem tök jól fogják. Köszönöm szépen. Tudom, hogy van-e még esetleg valami?
Nézd, sokkal érzek, okay. Csak egy dolgot mondani, hogy van a serdülőkornak az a része, amikor egyszerűen nem lesz szóvételi nevük, mert hogy le van írva, hogy pucolja ki magából a szülőt. Tehát amit mond a szülő, azt nem semmiféleképpen. Tehát hiába próbálunk bármiféle technikát alkalmazni arra nézni, legalábbis én sokszor úgy érzem, lecsukja a fülét, és nem lehet hozzá közel fiatkozni. Mit lehet olyankor tenni?
Igen, ez egy picit megnehezíti nyilvánvalóan. Ilyenkor nekem nagyon kellemes a helyzet, mert kibisznek senki se, semmi se drága, és akkor bejön a serdülő, és mondja, mert hogy én nem vagyok a szülő, és akkor ebben lehet fürdőzni. Hát nem tudom, tehát ilyenkor én azt tudom mondani, hogy meg kell találni azt a 3,2 másodpercet a héten, amikor ő éppen arra be van állítva, vagy a kis antennáival. Paradox instrukciók azok itt bármilyen mennyiségben, humor, amit jól tud fogni egy serdülő, és kicsit ez a fajta görbetükör, meg hát bárki, aki bevonható és nem szülő, tehát ilyenkor vannak tesók, unokatesók, akik ugyanazt mondják, és ugyanúgy, csak azt meghallja, és azt gondolja, hogy van benne értelem. Sokszor hallom azt ilyen idősebb testvérektől, hogy serdül az öcsém, húgom, szüleim már mindent megpróbáltak, én mit mondjak neki? Mondom, ugyanazt. Jó, hát oké. És megpróbálta, és mi történt? Hát azt mondta, hogy tulajdonképpen lehet, hogy igazán van. Mert ő nem egy szülő szerepben van. Tehát nyilván ez nem könnyű. De az a serdülő, aki már ennyire tud lezedni, az nem fogja szana szétszorongani magát. Ez kevéssé vigasztaló, de hogy a legnehezebbnek én azt látom, amikor valaki annyira gátolt, hogy ezt az életkori viharzást sem tudja meglépni, vagy egészen kitolódik fiatal felnőtt korban. Ha ez egy vigasztaló gondolat.
Jó, tehát attól nem kell kétségbe esni, hogy tényleg néha úgy szólnak vissza, és olyan megsemmisítően és lekezelően, mert a szorongó gyerekem különben egyre inkább ilyen irányba nyílik, és egyre inkább mer szembeszállni, és szokott átfutni az agyamon, hogy ez valójában jó, csak nekem kell valahogy kiírni.
Na például egyszer egy ember visszajöttek rá, hogy ilyet is tudsz mondani. Ez azért szokott egy jó technika lenni. Másik véglet, hogy ilyen nagyon viselkedészavaros, állami gondozott gyerekekkel gyakran találkozom, akiknek nincs más üzemmód. Aki ilyen fröcsögök, postorozom. És hogyha az emberi meg tudja egy picit akasztani olyannal, ami abszolút nem számít, mert ugye mit hív ebből az én indulatomat, és vissza ugyanezt, de hogy kicsit hátrébb tudok lépni, és rá tudok tekinteni, hogy figyelheted így magadat, hogy tehát, hogy ez így vagány volt. Nem mondjuk velem szemben, de hogy ez azért ütős, amit most csinál. Ez így teljesen ki tudja őket akasztani, tehát így rebootolja a rendszert, erre nincs ilyen automatikus válasz, és akkor időre, órára ki lehet esetleg billenteni ebből a nagyon tüskés működésmódból, a meglepetés erejével. Ha nincs több kérdés, vagy hozzáfűzés, akkor figyelve az idői korlátokra, én nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttek ma este, meg meghallgattak, meg kérdeztek, meg elmondták a nagyon ötleteit. Köszönöm. Mindig olyan jól érzem magamat, hogy bejövök, és így elmegy a krokodilom. Köszönöm szépen!